Boldogok, akiknek útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 119. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. Az oly emberek nyilván boldogok.
Az oly emberek nyilván boldogok, míg igazsággal járnak életükben, Isten törvényére ragyongodjunk.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szól a feltámadott Úr a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 3.29. második verset énekeljük.
Lukács evangéliumából olvasok néhány igeverset a harmadik részből, Jézus megkeresztelkedésének történetéből. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és egy hang hallatszott a mennyből: te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves testvérek, van hely még, tessenek csak jönni, erre elő is. Egészen természetes ilyenkor az az áthallás, amit ugye olvassuk az igében, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm, akkor mi jut eszébe az édesanyának, a keresztmamának, hogy hát itt van a mi szeretett fiunk, és gyönyörködünk benne. Nem is akarok ezzel ellen hadakozni, ha tudjuk azt, hogy ez az ige Jézus Krisztusról szól, és az ő megkeresztelkedése, beteljesedése az Isten szent lelkével, az egy döntő esemény, és ott hangzik el ez a kijelentés, hogy ez az én szeretett fiam. Azt jelenti az, hogy Jézus Krisztusban az Isten belépett ebbe az emberi világba azért, hogy minden egyes ember életét megváltoztassa. És megváltoztassa az ő sorsát, sorsának végkimenetelét is. És nem mehetünk el a tény mellett, és nem is nevelhetjük fel úgy ezt a gyermeket, hogy ne tudjon erről. És ez a keresztelőben, amikor majd a fogadalom tétel elhangzik, amiről próbáltunk beszélni, ez pontosan ezt célozza. Amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, akkor ezt a két nevet, az övét, meg az Úr Jézus Krisztusét összekapcsoljuk. Mindez, hogy amiért Jézus a világra jött, mostantól fogva ezé a gyermeké is. Nem elég, hogy mi tudjuk, neki is tudni kell, neki is meg kell tanulni, meg kell ismerni, hogy mit jelent az, hogy keresztény, hogy Krisztus nevét hordozza, ki ez az Úr Jézus Krisztus, és azért hordozza tehát, hogy megtudja, hogy ez mit jelent, hogy én keresztény vagyok, hogy én oda tartozom az ő népéhez, és név szerint ő hozzá, ez egy utat jelent, és azt jelenti, hogy mindaz, ami Krisztus élete, az ő megváltó halála és feltámadása jelent, az üdvösséget az övé is legyen. És ez kell, hogy ennek a gyermeknek is az útjává legyen, ezt kell megtanulnia, és ehhez kell megismernie viszont az Úr Jézus Krisztust, az ő életét, az ő tanítását, és aztán reménység szerint majd eljön egy olyan felnőtt döntés, amikor az ő követése is meg fog történni. És ez nekünk is van hozzáadni valunk, és az most itt először, hogy mondjam, kezdődik akkor, amikor gyermeket megkereszteljük, befogadjuk, Úristen szent lelke ráteszi a pecsétjét az ő életére, ráteszi a fogadalomra, és ezt hihetjük, hogy ez olyan valóságos, amilyen valóságosan ott a Jordánnál megjelent, mint egy galamb formájában a Szentlélek Úristen is betöltötte őt. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg tehát a szülők, keresztülők fogadalom tételét, arra kérem a gyülekezet, hogy álljon fel, az édesanyát, gyermeket, keresztülőket, meg kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. Úgy csak bátran gyere. Mi a helyzet? Ja, lejött a cipő, semmi baj, megvárjuk. Jó, rendesen vegye föl, rajta van rendesen? Jól van. Na gyere ide, főnök, egy kicsit ide jöjjenek így elém, úgy nézzünk egymás szemébe, úgyhogy semmi gond. Úgy. Jól van. És akkor felteszem először is az első kérdést, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt. Most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a kisgyermekért, Hálát adunk néked azért, hogy megőrizted őt is, az édesanyját is, és most szeretnénk különösképpen való gondviselésedbe helyezni őt, az ő életét, és mindazokat, akikre rábíztad, akik szeretettel veszik körül. Hadd könyörögjünk azért, hogy a te szent lelkednek irgalma, kegyelme kísérje őt, hogy megismerhessen téged. Hadd könyörögjünk mindazokért, akik ebben az útjában segítik őt. Légy itt most, és a te ígéreted szerint pecsételd el magadnak szent lelked által. Amen. Na most akkor. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a derekas énekül a 233. énekünket. Nem szoktuk olyan gyakran énekelni, de ismert ének, és rövid énekversek, mind a hat versét énekel kell. Úristen, te tarts meg minket!
Úristen, te tarts meg minket!
ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 119. Zsoltár első verseiben.
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvényei szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet. Ne hagyj el engem soha. Amen.
Isten tegye áldottá az ügyét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, úgy jövünk ide, te hozzád, mint akik éppen nagyon belefáradtunk a boldogság keresésbe. És most jó volt hallani azt, hogy jó helyre jöttünk. És hadd kérjünk téged arra, hogy megvilágosodjunk ebben a nagy üzenetben, hogy a te utadon járni az boldogság. És hadd könyörögjünk azért, hogy egyre több és több kérdésünkre csak te légy a válasz, hogy valóban elmondhassuk azt, hogy boldog emberek vagyunk, mert bár sok terhet hordozunk, mert bár sok minden nem sikerült, de a te utadon járva tapasztaljuk meg, hogy mi az igazság, mi az, ami felülről való, mi az, ami számunkra egyedül szükséges dolog, mi az, ami minőségé tudja tenni azt a sok-sok elrontott pillanatát a mi életünknek. Hadd könyörögjünk most te hozzád azért, hogy valóban tiszta szívből tudjunk kérni. Így kérünk a te igédért, hogy az megszólaljon és érvényes legyen az üzenet, amit elkészítettél nekünk. Te vagy az, aki meg tud cselekedni azt a csodát, hogy személyre szólóvá tud válni, kinek-kinek az életébe vele illeszkedik az az üzenet, amit most itt együtt sokan hallgatunk. Így kérünk téged azért is, hogy a sákramentumban, a látható igében, a hallható igében és a hirdetett igében te áldásod szólaljon meg, te magad légy itt személyesen ígéreted szerint köztünk, velünk és bennünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek. Na, szia, mi a májó? Gyertek, gyertek! Ha fél, akkor nem kell. Gyertek, gyertek törték oda, gyertek, gyertek! Engedjétek be a két kicsit, fogjátok meg a kezüket, hogy ne féljenek. Álljatok csak ide, fogjátok meg egymás kezét is, meg az övéket is. Te is, segíts neki, fogd meg a kezét. Oda viszi, jó? Úgy, fogd meg te is a kezét, picim. Úgy, miket, fogd meg nyugodtan, bátran. Megvagytok mindjárt? Szerintem összeértek, csak egy kicsit nyomuljatok. Úgy. Úgy, nagyon ügyesek vagytok. Na, hát először is akkor egy szép nagyot köszönjünk egymásnak. Áldás békesség. Úgy van. Na, hát két történetem van, mondjuk az egészen picik talán inkább csak a kezünket fogva érzik azt, hogy nagyon szeretjük őket. Ez a két történet az november 4-ével kapcsolatos. Ki tudja, hogy ez a november 4-e, ez miért érdekes? Nekünk, öregeknek. Hát, na.
Halottak napja.
Az már odébb volt egy kicsit. Megmondom nektek, november 4-én lett vége a forradalomnak, az 56-osnak. Reggel arra ébredtünk ott a Gyömrői út mellett hajnalban, hogy valami nagy zúgás és dübörgés van, ugye, és ez tartott egész nap egyfolytában. Iszonyatos mennyiségű tank begördült a Ferihegyi úton Budapestre. Hát erről két élményem van, gyorsan elmondom. Az egyik, az ijesztő élmény, mert mindenhol ott voltak, ugye a tankok jöttek a mi utcánkba is, és pont a házunk előtt jött egy tank, ment ott lefelé a Gyömri út felé, és egyszer csak megszólalt a tankon egy géppuska. Hát gondolhatod, hogy mennyire megijedtünk. Én 7 éves voltam, akkor hallottam először, és remélem utoljára géppuska hangot. Nagyon csúnya, és nagyon ijesztő. És féltünk, hogy jönnek az oroszok, és mindenkit lelőnek. Aztán a második, az amikor kinn álltunk már az utcán, november 4-e után, és emlékszem, hogy sütött a nap, és ott jöttek, mentek orosz katonák, és húzalokat húztak ki, és ott csak odajött egy oficír, egy tiszt, és megkérdezte, hogy mi van gyerekek, hogy hívnak, hát én kicsik voltunk, és belenyúlt a zsebébe, és mit adott nekünk? Csokit. Ugye? Nem sok csoki volt abban az időben, én nem tudom honnan szerezte, de azt tudom, hogy nagyon finom volt. És adott nekünk az orosz tiszt csokit, és mondta, hogy na menjetek be szépen gyerekek, aztán bent játszatok az udvaron. Ugye? Ugye? Mit jelent az, hogy lőnek, embertelenség, és egyszer csak valaki emberségesen viselkedik benne. Ugye milyen fontos ez? Lehet az embertelenségben is emberségesen viselkedni. Akkor körülöttem mindenki hadakozik, üt, vág, zúz, rombol, én nem teszem azt, hanem meglátom ott, hogy ott van egy kisgyerek, akinek félelem van a szemébe, és azok neki egy csokit, és megnyugtatom. Igaz? Hát köszönöm, mert látom a szemeden, hogy nagyon érted, amit mondok. Áldás, békesség!
Áldás,
békesség! Jól van. Na menjetek akkor, a dobónénik és tanítónénik elvisznek titeket. A kicsik, hogyha... igen, jó. Mehetnek, hogyha, ha nem félnek, bátran, csak menjen vele valaki. Jó. A ige hirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük. Megálljon, vagy megáll az Istennek igéje. A Lukács evangéliuma 4. részében a 14. verstől az ige pedig így hangzik: Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szkiszek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és ezt kérdezgették. Nem, de a József fia ez. Ő pedig így szólt hozzájuk, biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyíts meg magad, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumba, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Seraptában egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt meghallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák, de Jézus átment közöttük, és eltávozott. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Lukács evangéliumát kezdjük olvasni az Új Szövetségben, és egy darabig valószínűleg maradunk is ebben a rendben, hogy a Lukács kezdő fejezetei, ott a születés történetek, ezek nagyon kedves történetek, sok olyan örömteli érzés, érzelem és gondolat kapcsolódik hozzá, az egyház is a maga története során ugye felhalmozta ezeket, a Mária éneke, az Zakariás éneke, és így tovább. És hát innen ebből a sok-sok, hát nagyon kedves liturgiai, istentiszteti eseményből olvassuk visszafelé a történetet, főleg a karácsonyi ünnepkört, és annál élesebb a váltás, aminek most vagyunk hát tanúi, hogy Jézus nyilvános működésének kezdetén a saját szülőhazájában megtörténik ez a nagyon éles váltás. Először jól indul minden, és aztán meg akarják ölni. Talán egy kicsit be is akarta mutatni Lukács az evangélium a kezdetén, hogy ez fog történni, hogy ez a Mesiás sorsa, és egyben tükröt is tart, hogy ilyen az ember válasza az Isten ajándékára, ajánlataira. De hát nézzük most egy kicsit sorba a történetet. Azt olvassuk, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Kicsit a gondolatban az előtte levő történésekre is rá kell koncentrálnunk. A megkísértésnek a drámai története után vagyunk közvetlenül. Ugye a megkísértés az egy roppant belső történés, amely minden nyilvánosságot megelőz. És figyeljük csak ennek a rendjét, ahogy föl van építve, ugye Jézus megkeresztelkedik, abból olvastunk néhány igeverset, és azt mondja, hogy leszállt rá a Szentlélek galamb formájában. Utána, amikor pedig kimegy a pusztába, akkor ezt olvassuk, hogy a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Hát mi ennek a küzdelemnek csak a végét olvassuk, ugye? Az utolsó napot, 39 napról nem tudjuk, hogy ott mi történt igazából, mi mindenem ment keresztül Jézus, és hát nem is tartozik ránk, hogy a 3 klasszikus kísértés az annál inkább a kenyér, a hatalom és a siker. Ugye Jézus ezeket az én mostani olvasatomban, hát mint egy félkézzel elhárítja, egy-egy igét mond, és azt mondja, hogy na, tűnés, ugye amikor megpróbálja a sátán megkísérteni, ami előtte volt, az valószínű, hogy az volt az igazi nagy kemény küzdelem és harc. De mi számunkra ez a 3 fontos, mert a mi emberi léptékeinkben ezek a kísértések igazán. És Jézus megerősödve jön ki a csatából, és azt mondja, hogy a lélek erejével visszatér Galileába. És a tanulság ebből a számunkra először, hogy nagy dolgokat akkor tudunk véghez vinni, hogyha először belül történnek nagy dolgok. Az Isten ügyében meg különösen így igaz ez. És Jézus lelkében mire visszajön, tökéletes rend van, amikor elkezd prédikálni Galileában, megvívta a harcot, nincsenek kérdőjelek, és a lélek erejével kezd tanítani teljes egységben az atyával, és ezért amit mond, az maga az ige, hiszen ugye ő maga az ige. Ezért nem okos beszéd, nem szép beszéd, hanem ez az Isten beszéde. Ennek vannak ilyen különös, titokzatos előzményei. Tehát onnan lehet azért sejteni valamit abból, hogy mit jelentett az ő prédikálása, mert itt Lukács csak egy általános megjegyzést tesz, mit váltott ki az emberekből, mondja, hogy dicsőítették őt. Tehát elterjed a híre, még nem vagyunk ugye a szülőfaluban, Názáretben, Kapernaum környékén, sok minden történik, tehát hogy ő teljesen azonos azzal, amit mond, az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Csodálatos beszéd volt az övé. Azt lehet azonban tudni, hogy hogyan is ment ez a zsinagógai istentiszteletben, ennek itt éppen van egy kis rövid leírása. Nagyon egyszerű volt a zsinagógában az istentisztelet, volt egy felvigyázó, aki egy kicsit magasabban ült, és rendezte a sorokat az elején. A Mózes öt könyvét olvasták fel, ha valaki szólni akart, akkor fölállt, és akkor az előjáró szólított, akkor leült, és akkor ülve tanított, illetve a végén meg a próféták könyveit olvasták, és nagyon örültek, ha van egy vendég, illusztrius vendég jön, akkor kezébe adták a kijelölt Tóra tekercset, nekik is volt valamilyen bibliaolvasó kalauzuk, szépen mindig olvasták folyamatosan az írást, és most éppen az Ézsaiás tekercs van soron, amikor Jézus ugye, a tekercset olvassa, aztán leül, és elkezdi magyarázni. Ebből csak egy mondat van ott összefoglalóan, de bizonyára lenyűgözte a hallgatókat, ahogyan beszélt, ahogyan a nézőpontja egészen különleges volt, más, és hát ezek azért vágyfülű emberek voltak, mert ők mindig ültek a zsinagógába, és ismerték az Isten igéjét, maguk is nem egyszer ugye, magyarázták. És az is még itt fontos, hogy Jézus nem Judeába, nem a fővárosba kezd, ugye pedig Keresztelő János ott tette őt igazán ismerté, hanem ő hazamegy Galileába, és hát bizonyára megvolt a vonzása ott a galileai tenger, ugye a gondolkodó, imádkozó ember az szeret így nagy tavak, vizek környékén lenni, ahol dombok is voltak, síkság is volt, és de az a környezet, ahol felnőtt, ahol gyerekkori játszó pajtásai ott vannak, az összes ember jó ismerőse, egy ilyen kicsi országban, ugye mindenki mindenkit ismer, azt jelenti, hogy otthon van. Zsinagógában tehát Ézsaiás van soron, és a kezébe adják, és örömmel olvassa Jézus, és szívesen hallgatják. És mit is olvas ő? Azt, amit most ugye mi 61. résszel jelölünk, hát akkor még nem voltak számozva, de olvasni kezdi a mesiási proféciát Ézsaiás tekercséből, és nagyon ismertek ezek a sorok, nagyon fontosak, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, vakok szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. De ez egy program, amit meghirdett Ézsaiás, hogy majd jön a Mesiás, és ez lesz a Mesiásnak a küldetése, feladata. mit is mond? Azt mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, megnyugodott rajtam. Olvassuk azt, hogy ugye a lélekkel, vagy a lélek által cselekszik Jézus, ahogyan a pusztában, ahogyan elkezd prédikálni, szinte feltöltődve, megnyugodott rajta az Istennek lelke, és a lélek erejében cselekszik a Mesiás. Aztán a következő pont, hogy evangéliumot hirdet a szegényeknek, fizikai és lelki értelemben is szegényeknek, mondja, hogy boldogok lelki szegények. Tehát a testi-lelki nyomorúságban szemben, akik fölismerik, akár tehetősek, akár nem, hogy az Isten előtt mindnyájan koldus szegények, nyomorultak vagyunk, a foglyoknak szabadulást hirdet, de Ézsaiás korában, de babiloni fogságról van szó, de itt mindenfajta megkötözöttség jármának hadat üzen Jézus, és a látását adja vissza az embereknek, hogy rányíljon a szemük az emberlétnek a nyomorúságára, épp úgy, mint az Isten ajándékaira, és a megkínzott, a meggyötört emberek erejét visszaadja, megtapasztalják az Isten erejét, és végül de hirdesse az Úrnak kedves esztendejét. Hát ezt is tudjuk, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy az 50. esztendő volt a törvény szerint a nagy elengedés éve, amikor helyreállították a viszonyokat, visszaadták a birtokokat kinek-kinek az eredeti tulajdonos, hogy el ne szegényedjen, hogy idegen kézre ne kerüljön végleg a föld, és elengedték az adósságot, ott a nagy elengedés éve. Ugye a felszabadítás éve, a rabszolgákat is felszabadították, és Jézus összehajtja a tekercset, ugye elmondja, hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és azt a megdöbbentő kijelentést teszi, hogy ma teljesedett be az írás fületek hallatára. És azt mondják némely magyarázók, és minden esetre nagyon megragadó ez, hogy ez a bizonyos 50. esztendő, ilyen-olyan alapon kiszámolgatták, éppen Jézus tevékenységének a kezdete. Mert hiszen azért jött, hogy meghirdesse az Úrnak kedves esztendeit, a nagy elengedést hirdesse meg. Gondoljunk csak Jézus példázataira, ahol mindig erről van szó, hogy elenged, hogy az Isten úgy békéltetni meg magát velünk, hogy az bűn adóságainkat elengedi. Ez az év a nagy elengedés éve volt, amikor Jézus elkezdi a működését, csak azt is kell tudni, és itt van ugye a másik fele, ezt nem tartották be. Nem tudunk olyanról, hogy valóban gyökeresen és ilyen módon ezt a részét betartották, hogy minden elengedni az 50. esztendőben. És most egyszer csak úgy tűnik, hogy jön valaki, mert olyan erővel hirdeti meg, hogy megdermed szinte a lélek, és újonganik. Ez megtörténhet, hogy tényleg az Úr elengedésének az ideje, éve jön most. És mindnyájan egyet értettek vele. Ugye, tehát ez egy nagyon nagy pillanat lehetett, lelkileg egy hatalmas élmény, hogy valaki, akinek ilyen nagy a hatása, halatlan, szuggesztív, szinte azt mondom, hogy varázslatos a személyisége, azt mondja, hogy beteljesedett az Ézsaiási ige. Ez a messiási program, én vagyok az, aki ezt véghez viszem, egészen lenyűgözi a hallgatóságot ez a lehetőség, hogy amiről eddig olyan szívesen beszéltek, ugyan egyszer csak lehetőségé válik. És figyeljük csak meg, hogy mindeddig jól megy minden, megy a megszokott úton, beülünk az istentiszteletre, hallgatunk egy jó prédikációt, lenyűgöző, ügyes prédikációt, ami meg is tudja rázni az embert, és aztán jön egy felszólítás tulajdonképpen, hogy Jézus ezt bejelenti, hogy ez nem egyszerűen egy prédikáció, ez a program. Ezt kell végrehajtani. Itt az idő, hogy mindez véghez is menjen. És ahogy ez nagyon tetszett az első pillanatban, ugye Ezékielnél is van egy ilyen ige, azt mondja a prófétai beszédről, hogy így beszélgetnek maguk közt egymásra, gyertek csak Hallgassátok meg, miféle ige jön az Úrtól, hallgatják-e beszédeket, mondja tovább Ezékiel, de nem aszerint élnek. És ez már a következő lépés. De ha elfogadjuk azt, hogy ez az 50. esztendő volt, még inkább igaz, hogy senki nem tartotta be, senki sem merte azt mondani, hogy ez már nem érvényes, ezt nem mondták Jézusnak, hogy te figyelj, ne olvasd már ezt az Ézsaiási igét, hiszen Ezékiel is megmondta, ugye, de senki nem szándékozott ezt megtartani. És azért itt aztán hegyezhetjük a fülünket, hogy hát hogy lehet kibújni a válaszadás alól, mert hiszen itt az igen vagy a nem kényszere egyszer csak megjelenik az egész hallgatóság előtt. Milyen érdekes, és te azt mondja, hogy nem, de a József fia ez. Ugye? Hát el vannak ragadtatva, aztán azt mondják, hogy ja, hát azért ez senki. Hát ez az Ácsa, tudjuk, együtt nőttünk vele, együtt vertük ott a port mindenféle játékkal. Tehát nagyon szívesen hallgatják, amíg ez egy szóbeli esemény, és abban a pillanatban, amikor életprogram és hitbeli döntés legyen, abban a pillanatban, amikor csatlakozni lehet Jézus mesiási programjához, erről azért nem volt szó. Hát ki ez az ember, hogy tőlünk ilyeneket akar? Egyszer ebben a pillanatban életveszélyessé válik Jézus, az addigi életükre biztosan. Ugye? Ez egy, arra nézve, ez egy veszélyes döntés lenni, letenni a régit, és csatlakozni Jézus, hogy egy ilyen fajta radikalitásban az ő programjához, hogy igen, itt a nagy elengedés éve, és vegyem csak számba, hogy nekem mi mindent kell elengedni, mi minden halmozódott fel, amivel most akár anyagi, akár egyéb, most el kéne egyszer s mindenkorra engedni, abban az értelmes, hogy hátam mögé vetni, elfelejteni, és egy valami új viszonyulással indítani az életet tovább. Az Úrnak kedves esztendeje, a nagy elengedés ideje, az új életkezdete. Tehát hallgatni igen, de dönteni nem. Ilyen egyszerű, azt hiszem ez tulajdonképpen. Jézus válasza nagyon kemény. Azt mondja, hogy Kapernaum az meghallotta az ige szavát, az Isten szavát, azért ott nagy dolgok történtek, mert ugye itt az volt, tehát ha ott csinálta, csinálj nálunk is valamit, és hiszünk neked, és akkor megbocsátjuk, hogy te csak a József fia vagy. Tehát bizonyítékokat követelnek, de Jézus válasza, ugye az, hogy a gondozati kemény szívetekben van, amelyik nem akar igazán változást. Ugye ezért mondja Jézus az ószövetségi példákat, a seraptai özvegy és a Naámán példája, hogy egyik sem volt Izrael, mind a kettő pogány ember volt, és azt mondja, hogy hamarabb meghallották, és csak ott tett az Isten csodákat, mert azok, akiknél igazából kellett volna, azok nem akartak neki engedelmeskedni. Tehát mit vártak? Jézustól a külső dolgokba vártak valami nagyot, anélkül, hogy a belsejükben változni akartak volna. És Jézus nem is tudott, és nem is akart ennek megfelelni, és a szétválás az drámai, mert a csodavárást, meg a csodálatot fölváltja egy pillanat alatt a gyűlölet. Ugye, nagy figyelmeztetés. Azt mondja, Kapernaum nyitottan fogadta, csodákat élt meg, Názáret is szívesen fogadta, és meggyűlölte, amikor komolyra fordult a dolog. És én azt gondolom, hogy éppen ma, amikor az úrasztala is megterítetett, egyszer állítsuk élére a dolgot önmagunkban, ugye, hogy vajon a názáreti vagy a kapernaumi lelkület az, amiről szó van, mert az úrvacsorában ugye elengedésről van szó, és nem csak arról, hogy nekem elenged az Isten, hanem arról, hogy mindent elengedek, amivel nekem tartoznak, új kezdésről van szó, békességről, kiengesztelődésről van szó, az Isten áldozatának, a válságnak a nagy lehetőségéről, amelyik egyszerre csak
programmá lehet az én számomra. Milyen lélekkel hallgatom az Úr ajánlatát, hívását. Tehát váltsa fel, azt gondolom, a názáreti lelkületet, a kapernaumi lelkület. Isten szent lelke erejében ez lehetséges, és ő most is ezt ígéri, és ezt adja nekünk. Isten áldja meg a mi Isten tiszteltünket, igehallgatásunkat, úrvacsorázásunkat, döntéseinket, és azok megtartását. Amen. A 431. éneket keressük ki, mert amint kikeressük, elmondom, hogy most egy felnőtt keresztelő következik, családi keresztelő, így is mondhatnám, édesapát, édesanyját, és aztán két kicsit is, akik szépen elaludtak közben, ügyesen, de majd mindjárt felébresszük őket. Így együtt azért nem a másik, nem az elején kereszteltünk, mert ugye utána mindjárt az első úrvacsorát is veszik, tehát a 431. dicséret, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj meg most minket. Maradjunk a helyünkön, hiszen először arra kérném akkor a megkeresztelendőket, hogy ide jöjjenek majd az úrasztalához, Müller Anikó és Kovács Tibor házaspár, akinek két kis gyermeke is, hogy meg fog keresztelkedni. És arra kértem őket, hogy röviden szóljanak arról, hogy hogyan is kerültek ide. Ide nyugodtan a mikrofonhoz, és akkor udvariassági szempontok szerint is.
Tisztelt gyülekezet! Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk. Müller Anikó vagyok, 38 éves kiskolnasi születésű családanya. Vallásos nevelést nem kaptam, így az Úrral viszonylag későn, tinédzser korom körül találkoztam először, amikor megszólított. Innentől ért bennem a gondolat, hogy szeretnék megkeresztelkedni. Majd a sors úgy hozta, hogy Budapestre költöztem 10 éve, utána hamar összeházasodtunk a férjemmel, és 5 éve élünk Budafokon. Budafokra költözve a gyermekek a Tétényi Halacska Református óvodába kezdtek járni, mi pedig a lelkész úrhoz lelkész úrnál bibliaórákat vettünk. És az óvodában tapasztalt szeretet és légkör, illetve a biblia tanítások megillelték bennünk a gondolatot, hogy családilag szeretnénk megkeresztelkedni, hogy Krisztus megváltó tettében mindannyian részesülhessünk. Ezzel egy hosszú hagyományt is folytatunk, hiszen családunk mindkét ága ősökig visszamenőleg református vallású egyébként. Most átadom a szót férjemnek.
Tisztelt gyülekezet, engedjék meg, hogy én is egy pár szót szóljak. Kovács Tibor vagyok, felnőttként állunk itt. Elég hosszú időbe tellett, mire a hit megfogant és megérett bennünk. Megérett és erős lett. Ha visszagondolok erre az időszakra, akkor látom azt a fejlődést, és látom ezt a tendenciát. A diák éveimben én természettudományok iránt érdeklődtem, természeti világ érdekességeit tapasztaltam meg és tanultam, és ahogy folyamatosan tapasztaltam és láttam belőle egyre többet, egyre inkább megvilágosodott bennem az, hogy mennyi mindent nem tudok, és mennyi minden kérdés van, amire nincs olyan egyszerű válasz, és hogy ennek a világnak van egy olyan része, amely a természeti törvényekkel és képletekkel, egyenletekkel nem írható le. És ez a világ, ez maga Isten, Isten országa, amely hittel és szeretettel, lélekkel tapasztalható meg. Isten mindenkihez odafordítja arcát, kinyújtja a kezét, rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e. Én kinyújtottam a kezemet, úgy érzem, hogy elfogadom, szívembe zárom, és szeretném ezt a kapcsolatot ápolni. Nagyban segített egyébként ebben a döntésben az is, hogy családom lett, megtapasztaltam a gyerekek születését. Ahogy fölcseperedtek, nagyon sok mindent átgondoltam és átértékeltem. És hát nagyszerű érzés most itt állni, és két kislányommal és a feleségemmel együtt keresztelkedni. Köszönöm.
Szépen. Most itt is maradnak, mert most egy kicsit a kötött része következik a keresztelőnek. A keresztség sákramentumát olvasom fel újból. Kérem, hogy most álljunk fel. Jézus mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Most pedig kérdéseket fogok feltenni, két kérdést, aztán a hitvallást mondjuk el, majd a tulajdonképpen keresztelkedő jön. Megkérdezem tehát tőletek, hogy készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni, felelet a Szentlélek segítségét kérve, igen.
A Szentlélek segítségét kérve, igen.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református keresztény anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, uracsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagjai lesztek, felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most megvalljuk a mi hitünket, közösen elmondva az apostoli hitvallást, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a keresztelőre kerül sor. Arra kérem a testvéreket, hogy jöjjenek innen, egymás mellett megállva,
Igen, tessék megtételni. Vagy
gyülekezetünk. És most még nem megyünk a helyünkre, hanem megnézzük a két picit is, hogy eljöttünk neki. Úgy, most már most beleveszem, de álljunk a tudatba lenni. Még a keresztmamát, meg a gyerekeket. És most már a gyerekekre vonatkozó kérdéseket feltehetjük bátorsággal. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ezt a családot, köszönjük a nagyokat és a kicsinyeket, hogy együtt állhatnak te elében is, várhatják tőled te kegyelmedet, áldásodat, szeretetnek kiáradását, és kérünk arra, hogy pecsételd el magadnak őket is. Adj nékik jó és szerencsés utat az életben, adj nékik jó ismeretet a veled való járásban, adj nékik meg azt, hogy te dicsőségedre és embertársaink javára élhessenek. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Adrien, így tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Henrietta, így tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Mindenható Isten áldjon meg és őrizze meg ezeket az életeket, adjon nekik testben, lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőtű tagja és egykor részesei a török üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és most pedig a gyülekezet áldásaként a 463. énekeljük, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rá. Köszönöm, még ne tessenek helyre menni, de a gyülekezet foglalja el a helyét, és tessenek egy kicsit visszafordulni, mert Gondnok úrnak a köszöntése következik.
Kedves Anikó, Tibor és gyerekek, egy mai zsoltárral szeretnélek köszönteni titeket. A mai zsoltár első és második versével, amit már egyszer hallottunk. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Elmondhatjuk, hogy ti tényleg kerestétek, és meg is találtátok. És hát van, akinek ez hamarabb történik, van, akinek később. De azt elmondhatjuk, hogy legalább a lázadó korszakon már valószínűleg átestetek, ez most már nem következik. Ez majd esetleg a gyerekeknél lesz, és ő biztos segíteni fog. És azt szeretném mondani, hogy nagyon nagy öröm mindig a számunkra, amikor azt láthatjuk, hogy felnőtt keresztség, konfirmáció történik, hiszen ez azt jelenti, hogy a gyülekezetnek legalábbis van egy olyan hatása, hogy az emberek elkezdenek érdeklődni a hit iránt, nem pedig elrohannak tőle. Arra szeretnék kérni titeket, mint akik igazán ilyen szempontból a leghitelesebbek vagytok, hiszen akik hitben nőnek föl, azokra azt mondják, hogy így nevelték őket a szülők. Akik viszont felnőttként hozzák a döntésüket, azok elmondhatják, hogy mi hoztuk ezt a döntést. Biztos, hogy emögött ott van a családban néhány olyan rokon, aki imádkozott értetek. Ez most már a ti feladatotok lesz, hogyha körülnéztek és olyan rokon van, akire ráfér ez az imádság, akkor ezt ti megtegyétek. És így szeretnélek hívni a gyülekezet közösségébe is, hiszen azt is láthatjátok, hogy ez nem magánügy a hit, hanem igenis a legszemélyesebb közügy, és ennek a legjobb helye a gyülekezet.
Köszönöm szépen, és akkor most lehet helyet foglalni, és akkor majd az úrvacsora következik, az pedig a 435. énekünket énekeljük, készülve, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Lelkem siet hozzád menni, ám már gyenge ereje. Kíván asztalodra enni, ő életnek útfeje.
Szeretteim, hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogyan ezt Pál apostol nekünk elmondja az 1. Korintusi levél 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdetsétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy ijék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg most a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, fájlaljuk a bűn rontását, mely halált, betegséget, gyűlölséget, tisztátalanságot, szenvedést hozott a világra, mi életünkbe. Fájlaljuk a mi erőtelenségeinket, és most elédbe visszük a mi életünket, annak sok-sok beteg pontját, az el nem engedett adóságainknak halmazát, mert görcsösen ragaszkodunk hozzájuk, és
Most szeretnénk, hogyha átélhetnénk annak a csodálatos kegyelemnek a mélységét és indítatásait, amelyben te minden elengedsz nekünk, és megtöltesz a te lelkeddel, amelyik tud bennünket arra vezetni, hogy mi is mindent elengedjünk. Így kérünk most téged, mint akik megüresítik magukat, mint akik nyitottak és várják a tőled való áldást és kegyelmet. Te látod azt, hogy mi minden történt csak a legutóbbi úrvacsorázásban is, vagy úrvacsorázás óta, akár a gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben, vagy mulasztásainkban. És te tudod azt kinek-kinek egyenként, hogy mi a legnagyobb fájó pont, amelyik beteggé teszi a lelket, vagy mérgezi magunk és mások életét. Most mindezt elédbe hozzuk, és kérünk téged, hogy bocsáss meg, tisztíts meg, és gyógyíts meg bennünket, és így hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a hitünket megvallottuk a keresztség sákramentumában, most egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkismeretesen feleljünk. Kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, s lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és testünk feltámadását, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az úrvacsorázás most úgy fog történni a megszokott rendben, hogy előtte a két fogadalmat tett testvérünk majd ide ki fog jönni, ők vesznek úrvacsorát, és aztán pedig a megszokott rendben folytatjuk tovább. Az úrvacsorázás alatt a 441 és 459, 460 meghol énekeljük, tehát a 441. Kegyes Jézus, én imádságomra, jár dicsérjük, dallamára megy.
pillanat, mindjárt. Csak vezess.
Csak vezess, Uram, végig, és fogd
keresztény testvéreim, így szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmét, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk a mai Isten tiszteletért. Köszönjük mindazt az áldást, mindazt az erőt, megbocsátást, kegyelmet, amit tőled ma kaptunk. Köszönjük neked a sákramentumok szentségét, hálát adunk azokért, akiket befogadtál a te gyülekezeted, a te tested közösségébe, és hálát adunk azért, hogy valóban a megtölt kenyér, kitöltött bor, az valóságosan mutatja, hogy te megbocsátasz, hogy te elengeded a mi tartozásainkat, és hogy mi is megbocsáthatunk azoknak, akik minket megbántottak, és mi is elengedhetjük mindazokat a tartozásokat, amivel minket megterheltek. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te felszabadítasz minket a neked hálás, téged dicsőítő életre, hogy te leveszed a mi terheinket, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindazt, és mindazokat, akik fontosak nekünk. Így könyörgünk, hogy te áld meg gyülekezetünknek a gyermekeit, a fiatalokat, te áld meg a mi óvodánkat és iskolánkat. Kérünk, hogy te áld meg a gyülekezetünknek felnőtt tagjait, akik a munka, a család gondját hordozzák. Kérünk, hogy te áld meg azokat, akik nagyon sokszor megélhették már a te kegyelmedet, és akik imádságos szívvel élik az ő életüket. Kérünk azokért, akik betegséggel küzdenek, hogy te gyógyítsd őket. Kérünk, hogy te áld meg azokat a testvéreinket, akik hűséggel, kitartással vesznek részt az Isten tiszteleteken, a gyülekezet közösségében, mert sok évtizedet megélve is, és kérünk különösen most a gyászolókért, hogy te vigasztald meg a gyászoló családokat, te vigasztald meg azokat, akik az elmúlt időben veszítették el szerettüket, töröld le az ő könnyeiket, és erősíts szívükben az örök élet reménységét. Mindenható Istenünk, áld meg a mi gyülekezetünket, add, hogy valóban örömmel, hálás szívvel, ne csak hallgatva, de szüntelenül, engedelmeskedve neked és a te ígérnek tudjuk élni a mi életünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Azt mondja, igen. Hirdetem a testvéreknek az alkalmakat. A ma délután 5 órakor az úgynevezett ajtónyitogató istentisztelet van, amit ugye az iskola lelkészünk vezet, és ez elsősorban azt a cél szolgálja, hogy az iskola, illetve annak vonzás körzete kezdjen így a mi gyülekezetünk és a templom felé orientálódni. Ez nagyon fontos, és persze, akik meg itt vannak, azok meg fogadják őket szeretettel. Hétfőn énekkarban, kedden a bibliaóra után, egy babamakör persze van, a presbiteri gyűlés lesz, ugye ne felejtsük el, a többi alkalmak is meg vannak tartva végig, a konfirmációs órák is pénteken, csütörtökön pedig Topolánszki Ákosinknál lesz 7:30-kor az Ádámkör, ez is nagyon fontos. Mai istentiszteleten Fóris István testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát. A mai istentiszteleten megemlékezünk Tóth Istvánné született Tóth Irénről, aki 87 éves korában Cegléden temettek el október 26-án. A család gyászába osztozva kérjük Isten vigasztalását a megszomorodott szívekre, Filippi levél első részén 21. versével, mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Mai napon megkereszteltük Kósa Márkot, Kiszeli Erika és Kósa András gyermekét. Felnőtt keresztségben részesítettük Müller Anikót és Kovács Tibort, valamint megkereszteltük gyermekeiket is, Kovács Henriettát és Kovács Adrient. Isten áldása maradjon a családokon, és Isten hozta őket a gyülekezetben. A továbbiakban pedig akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a keddi bibliaóra utáni presbiteri gyűlésre minden presbitert és gyülekezeti tisztségviselőt elvárunk, az érdeklődő gyülekezeti tagokat pedig szeretettel várjuk. November 17-én szombaton lesz a templom takarítás parti második, a falevél gyűjtése összpontosító része, reméljük addig leesik az összes falevél. Aznap lesz ugyanakkor a kerületi iskolákat bemutató úgynevezett sulivár rendezvény is a Klauzál Művelődési Központba. az iskolánk után érdeklődő gyerekeket, szülőket és nagyszülőket is szeretettel várjuk, és jelentkezzenek. Az orgona továbbra is felújítás alatt van, kérjük a testvéreknek a megértését, nem lehet tudni, hogy milyen gyorsan gyógyul meg a szegény szerelő. Addig is kérjük, hogy a karzatot hagyják szabadon, illetve kipakoltuk a gyermekszobát, tehát az óvodások tudnak fölmenni oda a ifjúsági szobába, illetve hát használatban lehet az akvárium is. A szokásos hirdetéseket most az idő rövidségére tekintettel kihagyom, viszont az fontos, hogy megjelent a legfrissebb hírlevél, és ebben friss információkat találunk. Az egyik fontos dolog, amit nem tudom, hogy sikerült-e átírni, hogy december 1-én nem 6 órakor, hanem 7 órakor lesz a vespera, tehát nem 8-án, mert akkor nem tudnának a zenészek eljönni. És szintén fontos, hogy Németh Dávid professzorúnak az előadásod látszott sokaknak tetszett, és dedikáltatta a könyvet. A többieknek is ajánlom, hogy még az iratterjesztésbe lehet kapni, vegyenek belőle, mert tavasszal valamikor visszatérünk majd erre a témára, mert ez a lélek titkai témakör úgy látszik sokakat érdekel. És végül, de nem utolsó sorban, a erdélyi lelkészek és családtagjaik CD-je kapható még az iratterjesztésbe, tehát ez egy jó karácsonyi ajándék lehet, erre is gondoljunk, és hát mindenkinek ajánlom azt is, hogy ha még esetleg kimennek mások is a temetőben mostanában, akkor gondoljunk a 56-os mártírjainkra is, akár a nemzetünk mártírjai, akár egyházunk mártírjaira is, hiszen jó néhány lelkész és teológus adta az életét azért, hogy mi itt lehessünk és együtt lehessünk. Köszönöm szépen!
Szépen a 195. dicséretünket keressük ki, aztán áldás után pedig a himnusszal fejezzük, illetve a kivonulóval, tehát 195. Áldjuk Istent végével.
Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünk.
Örülnek majd azok, akik bíznak benned, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltaddal, mint egy pajzsal. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Áldás békesség.